a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az előzetes adatok szerint 2025. augusztusában 6360 gyermek született, és 8980 hunytak el az előző év azonos hónapjához képest, a születések száma 5,7, a halálozásoké 15, míg a házasságkötéseké 5,1%-kal mérséklődött, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Január-augusztusban 48.093 gyermek jött világra, 6,7%-kal 3.445-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában, ezen belül januárban 4,2, februárban, márciusban 8,6, áprilisban, májusban 12, június-augusztusban pedig 3,1%-kal kevesebb volt az élve születések száma, mint 2024 azonos időszakában. A születések és halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34.903 fő volt, 7,5%-kal több az előző évi 32.459 fős értéknél. Másfél év alatt 100 szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek, közölte a karitatív szervezet. A közlemény szerint egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a felzárkózó települések program 100. szociális bérlakásába. A program első szociális bérlakását másfél évvel ezelőtt, 2024. júniusában a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Jánk Majtison vehette birtokba a pályázati úton kiválasztott család. Azóta összesen már 356 ember, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet, modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban, tették hozzá. A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával, 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A legfőbb ügyészség a Szőlő utcai javítóintézet ügyében a nyomozást ügyészi hatáskörbe vonta. A további nyomozást a Központi Nyomozó Főügyészség soron kívül nyomozócsoportban folytatja le. A legfőbb ügyészség azt közölte, hogy a készenléti rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást a Szőlő utcai javítóintézetet érintő ügyben. A közlés szerint Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész rendelkezése nyomán az ügy mindenre kiterjedő kivizsgálására a Központi Nyomozó Főügyészségen nyomozócsoport alakul, amely az ügyben soron kívül jár el. Mint írják, a nyomozó hatóság eddig két személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak. Már több mint 170 középiskola kötött szerződést a Magyar Honvédséggel, ezzel pedig 14-15 ezer fiatalt vontak be a Kadét programba, mondta a Honvédelmi Szövetség elnöke a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei Újfehértón. Simicskó István a helyi honvédelmi sportközpontban a Bátrak Ligája hadaprót próbaversenyének ünnepélyes eredményhirdetésén hangsúlyozta, a sportszövetség a 2017-es megalakulása óta sok ezer gyermeket és fiatalt ért el különböző versenyek, honvédelmi ejtőernyős, repülős és búvártáborok segítségével, valamint most megkezdték a drónpilóta képzést is. Ezek a programok a fiataloknak és a fiatalokhoz szólnak, segítséget jelentenek számukra a pályaválasztásban, fogalmazott a Keresztény Demokrata Néppárt frakcióvezetői tisztségét is betöltő politikus. Sport. Magyarország legnépesebb szabadidős sporteseménye lesz a jubileumi 40. Spár Budapest Maraton Fesztivál október 11-én és 12-én. A nevezési adatok alapján a Budapest Sportiroda rendezvénye Az egyéni maratonisták számát tekintve is belépteti Budapestet a legjelentősebb európai futófővárosok sorába, felzárkózva az olyan nagy hagyományú eseményekhez, mint a bécsi vagy a varsói maraton. Míg a járványt megelőzően a résztvevők száma meghaladta a 30 ezret, 2024-ben pedig ismét elérte a 29 ezer főt, 2025-ben a futóközösség várhatóan történelmi csúcsot dönt, áll a szervezők közleményében. Végül az időjárásról. Alapvetően felhős időre kell készülni, emellett hosszabb, rövidebb időre a nap is kisüthet. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 17 és 22 fok között valószínű, de az északi ország részben előfordulhatnak ennél pár fokkal alacsonyabb csúcsértékek is. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban folytatjuk Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár előadását, aki a gyerekek mozgását serkentő tevékenységükről beszél, valamint szó lesz még a Természetben egyenlően programról is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk.
Köszönöm szépen, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Aktív gyerekek álom vagy valóság. Én egy kicsit kevesebbet fogok beszélni a millió lépésről, csak a végén fogom érinteni. Igazából nekünk az a kérdésünk, hogy hogyan tudjuk megszólítani azokat az embereket, akik soha nem mozognak. Azokat a gyerekeket, akik soha nem mozognak. Ez a feladatunk, és hát ebben, amikor feleségem megmutatta ezt a Minden a nőkhöz vezet, Sersel a fám, megmutatta ezt a millió lépés applikációt, akkor ezt követően hívtam fel Grózli Csabáikat, és ez nem pontosan egy telefonbeszélgetés alatt történt, hanem egy telefonbeszélgetés, egy-két egyeztetés után jutottunk oda, hogy hogyan is kellene ezt csinálni. Kiváló brainstorming volt. De miért is fontos ez az egész? Hogyha megnézzük a magyarországi adatokat, akkor látjuk, hogy a várható élettartamunk 4,5 évvel elmarad az unió átlagától, a túlsúlyos elhízott emberek aránya az egyik legnagyobb az unióban, a megelőzhető halálozásokban a legrosszabbak vagyunk az unióban. A gyerekeknek több mint egy harmada, majdnem 40%-a egyébként nem éri meg a 65 éves nyugdíjas életkort, halálozások 9,7%-a mozgás szegény életmódra vezethető vissza. Hogyha ezt kiszámoljuk, ez azt jelenti, hogy naponta 37 ember minden nap azért hal meg, mert nem mozog eleget, és a betegség közvetett és közvetlen hatásai is a GDP-nek mintegy 7%-át teszik ki, tehát bármelyik pénzügyminiszter, gazdasági miniszter így örülne, hogyha hirtelen ez eltűnne, és így 7%-kal megnőne a magyar GDP. Tehát nagyon komoly az a probléma, amit hordunk magunkkal, és ugye az, hogy hogyan tudunk ezen változtatni. És készült a WHO-nak egy kutatás, ami felmérte, hogy milyen tényezők, milyen mértékben hatnak az egészségügyi állapotunkra, És azt látszik, hogy az egészségügyi ellátórendszer, amire nagyon-nagyon sok pénzt költünk, az csak 11%-ban befolyásolja az egészségügyi állapotunkat, miközben egyébként az életmódunk hatása az egészségügyi állapotunkra az 43%, tehát az életmódunk az négyszeres mértékben határozza meg az egészségünket, egyébként az egészségügyi ellátórendszerhez képest. Ezért van az, hogy önmagában az egészségügyi ellátórendszerre bármennyi pénzt is költünk, hogyha az életmódunkkal nem foglalkozunk, akkor nem fog menni, nem fogjuk tudni ezt a várható élettartam lemaradásunkat azt jelentősen csökkenteni. Mindenki a saját egészségért felelős, ezt próbáljuk elhitetni az emberekkel. Van egy ilyen kutatás, ami azt vizsgálta, hogy egyébként a mozgás heti 2,5 óra az milyen mértékben befolyásolja az egészségünket, csökkenti a szívinfarktus, a cukorbetegség, a daganatos betegségek esélyét, sőt azt is kiszámolták, hogy heti 2,5 óra mozgás, ez nem olyan sok, naponta 21 néhány percről beszélünk, az 4,2 életével növeli meg az egészségben eltöltött várható élettartamot. Hát ez csak megéri ezt a 21 néhány percet erre rászánni. Azért jó, hogyha az embernek vannak tinédzser gyerekei, mert azok nagyon okosak, és ha kéri az ember, ha nem, azok tanácsokat adnak, hogy olyan is kellene csinálni. Hunor fiam 3 centivel magasabb nálam, 18 kilóval könnyebb. Ő mondta, hogy elég gyorsan meg tudná oldani ezt a problémát, ha ő kapna lehetőséget. Azt mondta, hogy mindenki fizessen annyi személyi jövedelem adót, mint amennyi a testzsír százaléka. Azt mondta, hogy rendben lenne a költségvetés, és azért elég komoly motivációt kapnának az emberek, hogy kicsit fogyjanak le, mert az a helyzet, hogy 1% testzsír az átlag fizetéssel számolva 6500 forint. Na most számoljanak utána, van olyan ember, akinek 40% plusz fölösleges testzsír százaléka is van, tehát egy 40%-ot ledobna, 40-szer 6500 forint, az már az elég komoly havi ösztönzőt jelentene. És mondtam, fiam, hogy ez nagyon jó ötlet, egy probléma van, hogy egyetlen képviselőt se választanának meg a következő választáson, aki ezt megszavazta. Úgyhogy valami máson kell gondolkodni, és ezért gondolkodunk azon, mint a cégeknél, hogy hát tulajdonképpen mi vagyunk Magyarországnak a well-being, jóllét államtitkársága. Próbáljuk az embereket rávenni arra, hogy tudatosan figyeljenek arra. És ezt nagy büszkén el is mondtam egy konferencián, aztán Gulyás miniszter elmondta, hogy ő már tárgyalt az Egyesült Arab Emírségek well-being és happiness miniszterével, tehát boldogság és jólét minisztérium van az Egyesült Arab Emírségekben. Nálunk csak ez államtitkársági szinten valósult meg, de azért igazán jó lenne, hogyha más területeken is meg lenne. Például az iskolákban is lehetne mondjuk ilyen well-being, jólét felelős, hogy a gyerekek és a tanárok is jól érezzék magukat, esetleg még skóra kedvezményt is kaphatnának hozzá a tanárok. Most az idei évben nagyon nagy lehetőséget kaptunk, nagyon jelentősen nőtt a költségvetési támogatásunk. Ennek köszönhetően minden programban tudtuk növelni a támogatás nagyságát, új programokat hirdettünk, és most nagyon gyorsan végig szaladnék azon, hogy mit, miért és hogyan is csinálunk. És miért nagyon fontos a gyerekeknek a célcsoportja? Ugye ezt a Michelangelo Dávid szobrot, ezt mindenki ismeri, tehát így nézett ki a reneszánsz idején az ideális fiatal ember. Na most a gyerekek 6-7 órát ülnek a képernyő előtt, és a mobiltelefongyárak támogatásával ezt a szobrot felújították, és hát sajnos ma egy fiatal ember az így néz ki. És az a baj, hogy itt a képernyő előtt eltöltött időnek ez csak a látható következménye, mert van egy csomó nem látható is. Nem látható az, hogy a fizikai állapota az a gyermekeinknek folyamatosan romlik. Nem volt olyan rossz még soha, mint most. Pontosabban a COVID után ért el a mélypontot. Az alvásidő egyébként jelentősen csökken. A PISA tesztek 2012 óta nem Magyarországon, az egész világon drámaian zuhannak. Magyarország úgy lépett elő 9 helyet mondjuk szövegértésben a PISA ranglistán, hogy a magyar eredmény is romlott. Csak a többi ország az még ennél is gyorsabb mértékben, mentális állapot drámaian romlik. Verkei György professzor úr, a Bethesda kórház igazgatója mondta, hogy 20 évvel ezelőtt egy pszichiáter, gyermekpszichiáter dolgozott a Bethesdában, most 25, és azt mondja, hogy 25-nek nem kisebb a terhelése, mint 20 éve volt az egynek. Tehát a rémisztő eredmények miatt egyébként minden országban próbálnak szigorítani. Az elmúlt hónapban Ausztria és Dánia jelentette be, hogy kitiltja a mobiltelefonokat az iskolából. Megérkeztek a Netfit mérések eredményei, ugye itt látszik mindent, hogy 5 és 6 között vagyunk, csak hogy tudjuk értékelni, 6 alatt kedvezőtlen a gyerekeknek az állapota, 5 alatt rendkívül kedvezőtlen. Magyarországon közelebb vagyunk a megyék többségében rendkívül kedvezőtlenhez. Ráadásul látjuk azt, hogy szorosan összefügg a fejlettséggel, A Netfit mérések kezdetéhez képest most majdnem ugyanott vagyunk, mint ahol elindultunk, de látszik, hogy a Covid, tehát amikor nem jártak a gyerekek mindennapos testnevelésre, az nagyon jelentős romlást okozott a rendszerben. A gyerekeknek negyede túlsúlyos vagy elhízott, nincs mit hozzá tenni, ráadásul ott a tinédzser korban a hirtelen magasság növekedés egy kicsit javít is az adatokat, de aztán utána visszaesik a helyzet. És ami a fekete leves, az ötödik osztályban a gyerekeknek 66,1%-a van az egészségzónában, a 12. osztályban pedig már csak 38,5%-a, tehát hogy óriási a romlás, tehát a közoktatás végére itt is jelentősen romlottunk. Na most az a helyzet, hogy ki kell mondani, hogy a szülők egy része nem képes alkalmatlan arra, hogy egészséges életre nevelje a gyerekét, maga is iszik, dohányzik, túlsúlyos, nem mozog. Igazából az iskolának kellene megoldani, de az a helyzet, hogy az iskolában a tanáraink nincsenek erre felkészítve. Valami kis képzést a testnevelő tanárok kapnak, de összességében azért őket sem, a többieket meg egyáltalán nem készítjük fel erre. És nekünk ugye az a kérdés, hogy hogyan lehet a gyerekeket rávenni arra, hogy mozogjanak. És mi arra jutottunk, hogy egyetlen lehetőség van, a gyerekeknek élményt kell adni. És ha élmény, jól érzik magukat, azt várják, hogy hogyan, mikor mehetnek legközelebb is mozogni, sportolni, akkor van esélyünk. Ha egy jó társaságba el tudjuk helyezni őket, van esélyünk, és abban az esetben, hogyha ez nem megy, ijesztgetéssel, intővel nem fogjuk tudni rávenni a gyerekeket. Ha valaki itt áll a Via Ferratán, és próbál átmenni, és utána azt érzi, hogy de fantasztikus voltam, az egy élmény, legközelebb is szeretne menni, akkor nyert ügyünk van. És ennek érdekében nagyon sok programot indítottunk, ezeken csak végigszaladnék. Futókör, bringapark, görpark programok, mindegyiknek a megépítését támogatjuk idejében már 60%-kal. Iskolai falmászó program, iskolákban támogatni fogjuk a ilyen mászófalak építését, pingpongtermek kialakítására írunk ki pályázatot, Németországban egyébként az idősek szellemi leépülésének a lassítására is használják, egy nagy program van rá, OCL programot, olimpiai sport az öttusában, ilyen mobilpályákat támogattunk, most is lehet rá jelentkezni. A Sport 43 programban 250 000 diákot viszünk el ingyenes iskolán kívüli élményprogramokra, evezni, futni, gördeszkázni, falatmászni, biciklizni lehet a program keretében. Az iskolai túrázások ösztönzésére is indítottunk programot, 250 000 forintot fizettünk 10 túráért az iskolának. Megkétszerezzük a pontvadászat helyszínek számát, ez egy tájfutópálya, kérdéseket lehet a pontokhoz rendelni. A hátrányos helyzetű gyerekeknél ugye látszott az előbb, hogy a súlyosabb helyzetű megyékben még nagyobb a gond, úgyhogy itt most idén 7500 gyereket szeretnénk elvinni. Meghirdetjük a mozgás éjszakáját, mert azt a célt tűztük ki, hogy 50 településen rendezzük meg, de 55 jelentkező volt, mindenkinek a pályázatát elfogadtuk, még határon túli jelentkező is lesz, úgyhogy óriási buli lesz, készüljön fel mindenki. 8 éve vándortáboroztatunk, 20 000 gyereket viszünk el vándortáborozni, kerékpáros, vízi, gyalogos és zarándok táborozás lehetséges. Külön odafigyelünk a hátrányos helyzetűekre, őket féláron, 24 500 forintért tudjuk elvinni egy hétre, nekik egyébként ez még sokkal fontosabb. És idén is lesz vándortábor, és az idei vándortáborban is 20 000 gyereket szeretnénk elvinni. A vándortáboroknál nagyon lényeges, hogy mindent megszervezünk a tanárnak, csak jelentkezni kell, és az idén a középiskolásoknak meg fogjuk hirdetni a vándorviadal, tehát ha a gyerekek közül valaki olvasta Leiner Laulának az iskolák versenye könyvét, akkor tulajdonképpen ez fog megelevenedni. Idén másképp lesz a jelentkezés. A millió lépéshez kötődik, a 6. kör után ki fogjuk sorsolni azt a 20 iskolát, aki jogosult lesz a vándortáborban csapatot indítani, ezt középiskolásokat fogunk sorsolni erre a programra. És eljutottunk Magyarország legnagyobb mozgásra ösztönző játékára. Ugye itt mindig mondtam, hogy arra próbáljuk megtalálni a választ, hogy hogyan is tudjuk megszólítani azokat a gyerekeket, akik soha nem mozognak. és igazából azt kell mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jó együttműködés volt a Szervát Ültetettek Szövetségével, mert nagyon-nagyon sok embert megszólítottunk, és ez egy olyan játék, hogy nem csak egyszer, egy napra szólítjuk meg a gyerekeket, hanem folyamatosan. És a játéknak az a lényege, hogy 77 napon keresztül kell gyűjteni a lépéseket. Van egy felmérés, ami azt mutatja, hogy ha valamilyen tevékenységet 21 napon keresztül végzünk, akkor az rögzül. Tehát ha 21 napon keresztül csinálunk valamit, akkor lehet, hogy úgy maradunk. Na most ezt azért meg sokszor osztuk, itt 77 napon keresztül vesszük rá a gyerekeket, hogy gyűjtsék a lépéseket, mozogjanak, úgyhogy reméljük, hogy sokan úgy fognak maradni. Tavasszal jön a lendői formába kampány, szeretnénk, hogyha nyárra mindenki nem csak nyári formát, hanem életformát nyerne, és az őszi célkitűzésünk pedig az lesz, hogy megmozgassuk a munkahelyeket is, és reméljük, hogy nagyon-nagyon sok embert meg tudunk mozgatni, rá tudunk venni arra, hogy figyeljen oda az egészségére, figyeljen oda, hogy időnként meg kell élezni azt a fejszét, és ebben az esetben szerintem óriási dolgot tettünk Magyarországért, el tudjuk ezzel érni egy kicsit aktívabban, egészségesebben, boldogabban, és akkor normálisabban éljenek az emberek.
Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős államtitkár arról is adott tájékoztatást, hogy 7500 rászoruló gyermek kirándulhat a természetben egyenlően program révén a máltai szeretetszolgálat közreműködésével. Az államtitkárság által indított programban olyan jó részt Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsodaba-Újszemplén vármegyei iskolák vehetnek részt, ahol a hátrányos helyzetű tanulók száma meghaladja az 50%-ot. Így azok a gyerekek részesülnek természethez közeli élményekben és az aktív kikapcsolódás örömében, akiknek erre más módon nincs lehetőségük.
Az aktív Magyarországért felelős államtitkárságnak az a feladata, hogy vegyük rá az embereket, hogy mozogjanak többet, legyenek aktívabbak, éljenek egészségesebben. És ez egy komoly feladat, mert látjuk, hogy ez sajnos nincs így, és ennek nagyon komoly kihatása van az egészségi állapotunkra. Most, hogyha megnézzük a statisztikákat egy kicsit mélyebben, akkor azt látjuk, hogy minél szegényebb egy vidék, minél alacsonyabb az emberek iskolai végzettsége, annál nagyobb a probléma. A legelhízottabb, legtúlsúlyosabb megye például Szabolcs-Szatmár megye, de Borsod megye sincs nagyon sokkal elmaradva tőlük, úgyhogy különösen fontos, hogy ezekre a megyékre extra figyelmet fordítsunk. Ez nem is a megyékre, hanem a rászoruló hátrányos helyzetű emberekre. Mi külön szeretnénk odafigyelni a gyerekekre, hiszen hát minden a gyerekkorban kezdődik, és azt döntöttük el, hogy azoknak az iskoláknak, ahol nagyon magas a hátrányos helyzetű gyerekek aránya, tavaly 60%, idén 50% volt, de szervezzük ezt a Természetben Egyenlően programot, ami azt jelenti, hogy ingyenes, aktív osztálykirándulásokat szervezünk a gyerekeknek, ahol egyébként az összes költséget az államtitkárság állja. A program szervezője a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. Onnan lehet ismerős a nevük, hogy például a Kapolcsi Fesztivált azt ők szervezik, illetve a Máltai Szeretett Szolgált, ami a legszegényebb településeken van ott. Ők azok, akik a szervező munkát elvégzik, és nagyjából azt tűztük ki, hogy minden iskolát ilyen lehetőleg ilyen 50-60 kilométeren belüli területre visszük, általában erdei iskolákba, ahol az erdészetek szerveznek a számukra túra programokat, aktivitással, labdajátékokkal és más érdekes játékokkal, illetve ezen felül mindig van egy-két ilyen kicsit érdekesebb természettel, természetvédelemmel kapcsolatos előadás is, és hát közben van egy ebéd. Ezek a gyerekek nagyon sokszor nem tudnak eljutni osztálykirándulásra, tehát vannak olyan gyerekek, akik a településük határán túl is alig-alig jártak életükbe. Számukra ez egy nagyon érdekes túra. Számomra nagyon meglepő volt az elmúlt években, hogy nagyon nehezen engedik el ezeket a gyerekeket még egy egynapos osztálykirándulásra is a szülők. Tehát ezek a szülők megszokták, hogy nem nagyon mennek a gyerekek sehova, és van egy ilyen félelem. De az a helyzet, hogy mivel már több éve megy a program, ez a félelem ez oldódik, és most az idejében ennek köszönhetően már nem 5000, hanem 7500 gyereket szeretnénk elvinni táborozni. Még egyszer mondom, olyan iskolákból, ahol hátrányos helyzetű gyerekeknek az aránya az meghaladja az 50%-ot, és hát nagyon bízunk benne, hogy ez a 7500 gyerek ez az idei évben is jó fogja érezni magát, megtapasztalja, hogy milyen kirándulni, milyen túrázni, milyen elhagyni a települést, kapnak egy rendes ebédet is, utazást is biztosítunk, úgyhogy reméljük, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ez a világ is van, és érdemes így élni. Természetesen az iskolákkal egyeztetett időpontban lehet megszervezni ezeket. Ez a 120 millió forintos támogatás az a 7500 gyereknek az osztály kirándulása. Ez az őszi és a tavaszi időszakban fog megvalósulni. Minden évben egy kicsit többen túráznak tavasszal, vagy vesznek részt ebben a programban. Ez szerintem az idei évben is illet, de már most ősszel is vannak ilyen programok. Minden gyermek természetesen csak egyszer tud elmenni egy évben egy ilyen programra. We'll be right back.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban tovább folytattuk Révész Marius, az aktív Magyarországért felelős államtitkár előadását, aki a mozgásra serkentő tevékenységükről is beszélt, valamint szó volt még a második ifjúsági petkupáról is. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője, Grunda János nevében is, a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter, mai témáink röviden. Egyházkerületi találkozót szervezett a Tiszán Inneni Református Nőszövetség Miskolcon, a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Az ifjúsági szolgálat kezdete a családban, ez volt a konferencia témája. Áhítat, Istent magasztaló közösének, előadás és gyermekprogramok várták a résztvevőket.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy találkozzunk, hogy ne csak elmenjünk az utcán egymás mellett, és ne ismerjük meg egymást, hanem szükséges az, hogy legyenek olyan közösségi alkalmak, ahol ezek az asszonyok találkozhatnak, beszélgethetnek. Sokszor már úgy jönnek egy-egy konferenciára, hogy amúgy sosem találkozunk csak itt, de itt nagyon várjuk a találkozást, hogy ti is jöztök, mi is megyünk, és hogy ez egy olyan találkozási pont, ahol egy kicsit mást látunk, nem a saját gyülekezetünk, nem a saját életünk, hanem más emberekkel találkozunk, de mégis tudjuk, hogy ugyanolyanok.
Ünnepi alkalomra gyűltek össze a helyőbábai reformátusok. A templom falai között nem csak az épület külső felújításáért adtak hálát, hanem emlékeztek egykori lelkipásztorukra is. Török István 20 éven át 1971 és 1991 között szolgálta hűséggel a gyülekezetet. Emlékét most márványtábla őrzi a templomban.
Mindig csak történeteket hallottunk Pista bácsitól, hogy helyőbábai lelkész koromban így volt, vagy úgy volt. De ezekből a történetekből kiderült az, hogy ő nem szószékről mennydörgő, vagy erkölcsűs prédikátor akart lenni, hanem egyszerűen csak jele a Krisztus megváltói munkájának. És ahogyan beszélt a gyülekezeti alkalmakról, a testvéri közösségekről, akár a lelkipásztorokkal együtt töltött időről, ahogy azt Mátyás Sándor fölidézte, azokban nagyon sokat lehetett tanulni arról, hogy hogyan kell egy gyülekezetben jelen lenni. És a vasárnapi ige hirdetés épp oly fontos volt számára, mint hogy kimennek ide a tóhoz, és úszni tanulnak a fiatalokkal. Minden, ami közösen töltött idő, az lehet olyan minőség, hogy a megváltóra mutasson, kimondva vagy kimondatlanul.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Egyházkerületi találkozót szervezett a Tiszán Inneni Református Nőszövetség Miskolcon, a Felsővárosi Gyülekezet templomában. Az ifjúsági szolgálat kezdete a családban, ez volt a konferencia témája. Áhítat, Istent magasztaló közösének, előadás és gyermekprogramok várták a résztvevőket. Benke Kinga lelkipásztort, az Országos Református Nőszövetség alelnökét, a Tiszán Inneni Református Nőszövetség elnökét hallják a kezdeményezésről.
Amikor a kerületünkben új vezetőség volt 2024. januártól, akkor a vezetőséggel összeültünk, és azon gondolkoztunk, hogy mi az a program, illetve programsorozat, amit egy éven keresztül tudunk az asszonytestvéreknek biztosítani, illetve mik azok az új dolgok, amiknek a bevonásával újraélethetnének ezek a nőszövetségek, illetve olyanok is be tudnak kapcsolódni, akik eddig féltek, vagy nem mertek bekapcsolódni. A kerületi konferenciánk mindig úgy szerveződik, hogy hozhatnak gyereket is a szülők, hiszen nagyon sok fiatal anyuka szívesen csatlakozna, csak nem tudja kirehagyni a gyermekét. Ezért mindig van ott a előadótermen kívül egy olyan külsős helyszín, ahol a gyerekeknek gyerekfelügyeletet, foglalkozásokat biztosítunk, és így az anyukák gyerekek szívesen jönnek, nyugodtan vannak itt, tudják, hogy bármikor kimehetnek, illetve a gyerekek bármikor bejöhetnek hozzánk. Ez egy nagy lendületet ad ennek a konferenciának, mert így nem csak az idősebb generáció, aki nagyon fontos, hiszen azt gondolom, hogy mi fiatalabbak, tőlük nagyon sok mindent elsajátíthatunk, megtanulhatunk, az ő saját tapasztalataikat adják át nekünk, és ezáltal más rálátásunk lesz a családunkra, a családi életre, a gyerekek nevelésére is.
Kegyelem lélektől lélekig, ez a mottója annak a nagy kezdeményezésnek, amelyet elindítottak. Ez már a második alkalom. Milyen üzenetet hordoz magában az, hogy református nők a Magyarországi Református Egyház tagjai itt ebben a formában, ilyen fórumon is együtt tudnak lenni, nem csak otthon a gyülekezetben?
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy találkozzunk, hogy ne csak elmenjünk az utcán egymás mellett és ne ismerjük meg egymást, hanem szükséges az, hogy legyenek olyan közösségi alkalmak, ahol ezek az asszonyok találkozhatnak, beszélgethetnek. Sokszor már úgy jönnek egy-egy konferenciára, hogy amúgy sosem találkozunk csak itt, de itt nagyon várjuk a találkozást, hogy ti is jöztök, mi is megyünk, és hogy ez egy olyan találkozási pont, ahol egy kicsit mást látunk, nem a saját gyülekezetünk, nem a saját életünk, hanem más emberekkel találkozunk, de mégis tudjuk, hogy ugyanolyanok.
A konferencia mostani témája az rímel a Magyarországi Református Egyház tematikus évére, az ifjúság szolgálatának az évére. Hogyan tudják ezt női szemszögből megközelíteni?
Hát azt gondolom, hogy csak nőként tudjuk megközelíteni ezt, az ifjúság nevelését, hiszen természetesen szükség van a férfiakra is a gyerekek nevelésében, de azért jó részt a nők veszik ki a részüket a gyermekek nevelésében, és azt gondolom, nem mindegy, hogy tudjuk a gyerekeket nevelni, vagy hogyan neveljük a gyermekeinket. És hogy efelől iránymutatást, ha csak a világra hallgatunk és a világi médiát nézzük, természetesen ők is mutatnak irányt, csak nem biztos, hogy bibliai irány az, amit mutatnak. És sokszor mostanában látok olyan cikkeket, hogyha engedjük, hogy a gyermekeink azt csináljanak, amit akarnak, akkor vadállatokat nevelünk belőlük, és még egy 3-4-5 éves gyereknél nem hiszi el az ember, de amikor látja, hogy felnőtt 10 éves korában, hogy mivé válik, és hogyan viselkedik a többiekkel szemben, akkor elgondolkozik, hogy vajon jól csináltam-e mindent, csak onnan már vagy nem, vagy nehéz fordítani.
Milyen formában tudják ezt a témát itt a konferencián feldolgozni?
Erről szólt az áhítat is, és két előadónk is lesz, akik ezt a témát különböző szemszögből járják körbe. Az egyik Hangóni Birta Melinda, aki mint gyülekezet lelkészként járja körbe, hogy hogyan is kell egy gyereket nevelni a Biblia alapján, Biblia szerint. A másik előadónk pedig Fukné Fukás Szenikő, aki mint iskolaigazgatóként látja, hogy a beérkező gyerekek milyen hátterrel, milyen nevelt és hogy hogyan viselkednek az iskolába, és reflektál ezekre, hogy valóban van hatása annak, hogy otthon mit mondunk és mit teszünk a gyerekek előtt.
2025 az ifjúság szolgálatának éve a Magyarországi Református Egyházban, erre rímelnek a mai nőszövetségi konferenciának az előadásai is. Egyiket Fukné Fukás Szenikő, a Veresegyházi Kálvintéri Református Általános Iskola igazgatója tartja.
Érdeklődve hallgattam az előttem szólókat, és nagyon hálás vagyok Istennek, hogy bár nem tudtuk egymás előadásainak, áhítatainak a tartalmát, mégis annyira jó érzés ez, hogy a Szentlélek mennyire egybefűzi azt a hangsúlyt, az andó mondandót, amit tényleg a szívükre helyezünk ma az embereknek, és nagyon hálás vagyok, hogy eszközként ebben én is részes lehetek. Illetve talán annyi, hogy így az iskola oldaláról, hogy családilag és gyülekezetileg is, és az iskolai nevelésben is, vagy pedagógusként is, ennek nyomatékot adhatunk, ezért nagyon fontosnak tartom ezt a mai alkalmat.
Ha ifjúság, akkor nevelés, ha nevelés pedig iskola, és talán van még egy többlet, amit a református intézmények tudnak adni a fiatalok számára ezen a téren.
Azt gondolom, hogy a nevelési szinterek, hogyha csak a pedagógia ilyen szintű értelmében is beszélünk róla, a család és az iskola. Egyházi intézményként ott van egy harmadik lábként a gyülekezet, és ez egy nagyon fontos része a mi nevelési életünknek, hogy a családokat egyben tudjuk megtartani, legyen ez nehézség, vagy egy öröm, vagy bármi olyan krízis helyzet, amivel szembe kell nézniük a családoknak. Ott nem csak az iskola van és a család, hanem ott van egy harmadik láb a gyülekezet, és ennek az erősítése az, ami szerintem a legfontosabb feladata az iskolának.
Önök egy gyülekezeti fenntartású intézmény?
Igen.
És milyen az együtt? együttműködés a helyi reformátusokkal?
Mi már 19. tanévüket kezdtünk az idén, és azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jól működő, imádságon alapuló, mindennapi szoros kapcsolatban lévő rendszer az a miénk.
Milyen kihívásokat lehet ma 2025-ben a fiatalok nevelése terén? Gyakran emlegetik a pedagógusok, a tanárok, de még a szülők is, hogy ezek a mai fiatalok, ezek a mi időnkben mennyivel jobb volt. Másabb a mostani ifjúságot nevelni?
Az az igazság, hogy a bezzeg a mai fiatalokat már Szókratész is idézte, és igen, más körülmények vannak, más hatások érik őket, de a nevelési cél szerintem az ugyanaz, mint sok száz évvel ezelőtt, és pontosan az a tradíció, az az iskolai kultúra, ami mögöttünk van, az a nevelési többlet, amit adni tudunk egy egyházi iskolában, az az, ami megtart bennünket. De az tény, hogy a gyerekek olyan világban nőnek fel, ami nem csak rájuk gyakorol hatást, hanem a szülőkre is, és ebben stabilan megállni nagyon nehéz, és abban van a felelősségünk, hogy segítsünk kapaszkodókat nyújtani, hogy mi az, amiben ők a mindennapi életben tudják a saját gyerekeiket nevelni, milyen értékrendet kell ahhoz kialakítani, hogy ők megálljanak ebben a viharos világban.
És milyen felelősséget vállalhatnak ebben a nők? És ki más, ha nem ők tudnak stabilitást adni?
Nyilván édesanyjaként is felelősségünk van ebben, hiszen már azok a beszélgetések, azok a kisgyermeki esti mesék, ahogy itt most el is hangzott az egyik előadás vagy bizonyságtétel kapcsán, hogy nagyon nem mindegy az, hogy milyen beszélgetések zajlanak otthon a családban, és a legnagyobb problémát abban látom, hogy ezek a beszélgetések kihalóban vannak, vagy nagyon kevés idő jut ezekre a beszélgetésekre, és a nők is visszamennek a munkavilágába, és kevés idő jut arra a feladatra, amit mi Istentől kaptunk, hogy neveljük a saját gyerekeinket, és az ő útjára vezessük őket.
Fontosnak tartja, hogy egy ilyen fórumon, mint a mai, van lehetőség arra, hogy megvitassák ezeket a témákat?
Mindenképpen fontosnak tartom, és talán azt is, hogy nyilván a helyi kisközösségeknek megvannak azok az alkalmai, ahol egymást tudják erősíteni, de az, amikor el tudnak jönni gyülekezetenként, és egy nagyobb lélegzetvételű konferencián hallanak ugyanolyan, vagy más jellegű problémákról, hogy együtt fel tudnak készülni, hogy tudnak imádkozni, hogy tudományos oldalról is alá tudják ezeket a dolgokat támasztani, lelkileg megerősödnek, ez mindenképpen nagyon fontos feladat.
Ez önnek is feltöltődést ad az előadás előtt, után?
Abszolút, és tényleg az, hogy lélektől lélekig konferencia, és a kell hívó szó szerintem egy nagyon-nagyon találó szava a konferenciának, mert szükség van erre, és muszáj ezzel foglalkozni, kell ez a konferencia.
Hogyan tud kapcsolódni ehhez a nagyszabású témához, ami most igen aktuális? Angolné Birta Melinda református lelkipásztort.
Nagyon egyszerűen onnan indulhatunk ki, hogy tulajdonképpen mindnyáján voltunk fiatalok egyszer. Akik most itt vannak, többnyire már az idősebb generációt képviselik. A fiatal generációnak a nevelése az mindig az idősebb korosztályra van bízva. És én azt gondolom, hogy ezért fontos tisztázni azt, hogy mi hogyan állunk ezzel a kérdéssel. Semmiképpen nem az a jó válasz, hogy megcsóváljuk a fejünket, hogy elnye-elnye ezek a mai fiatalok, hanem ettől sokkal többet tehetünk értük, és éppen mi vagyunk azok, akiknek a kezébe van a jövő. Én azt gondolom, hogy mindnyájan tanítók vagyunk a legkisebb szinten és a legmagasabb szinten is, hogyha úgy tetszik, és nem mindegy, hogy milyen tanítók vagyunk. Az én tapasztalásom az, hogy a legfontosabb, amit tehetünk, hogy hitelesek maradjunk. Soha nem várhatunk el mást a fiataloktól, mint azt, amit saját magunktól is elvártunk, vagy amit saját magunk mi meg tudunk nekik mutatni, amit eléjük tudunk élni. Hiszen, hogyha elismerjük a saját tévedéseinket, a saját hibáinkat, akkor azzal abban tudjuk segíteni őket, hogy mi sem vagyunk tökéletesek, ti sem vagytok azok, és nem is várjuk el tőletek, de van egy olyan út, amit végig kell járnotok, és nem mindegy, hogy ezen az úton hogyan haladtok, hogy van-e egy konkrét értékrend, van-e egy olyan meghatározó pont, egy kiindulási pont, ahonnan el lehet indulni, ahova vissza lehet térni, amikor irányt kell módosítani, és én azt gondolom, hogy ez az, ami amit nagyon fontos, hogy el tudjunk nekik mondani, hogy az életút az valahol kezdődik, és valahol véget ér, és nem mindegy, hogy közben hogyan járjuk ezt az utat.
Konferencián láttam egy feliratot, amelyen az szerepelt, hogy bölcsen nőnek lenni. Mit jelent ma bölcsen református nőnek lenni?
Hát a bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, olvassuk, és én azt gondolom, hogy mi is akkor lehetünk bölcsek, hogyha az Istenre teljes egészében ráhagyatkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Ünnepi alkalomra gyűltek össze a helyőbábai reformátusok. A templom falai között nem csak az épület külső felújításáért adtak hálát, hanem egykori lelkipásztorukra is emlékeztek. Török István 20 éven át 1971 és 1991 között szolgálta hűséggel a gyülekezetet. Emlékét most márványtábla őrzi a templomban. Helyszíni összeállításunkban először a gyülekezet lelkészét, Viktorné Kardos Erikát hallják. A riportot Sütő Dávid Pelé készítette.
Viktorné Kardos Erikával, a helyőbábai gyülekezet lelkészével kezdem az összeállítást. Miről is szól a mai alkalom, mire is hívták össze a gyülekezetet, az ideérkezőket?
Szeretettel köszöntök mindenkit, az örömről szól a mai alkalom. A hálaadásról szól, egy kicsi gyülekezet nagy álma, és sok-sok imádsága valósult meg azáltal, hogy a templomunk külső felújítása megtörtént ebben az esztendőben. Sokszor voltak ennek a hátunk mögött levő útnak reménytelen szakaszai, és úgy látszott, hogy talán nekünk ez nem is sikerülhet, és mindig biztatott bennünket Isten, és imádkoztunk, és a mai napon meg örülünk is, hálát adunk. Szívből kívánom, hogy mindenki érkezzen meg ebbe az ünneplésbe, csak ugyan azzal a jó lélekkel, amivel készültünk rá.
Gyülekezet, illetve lelkészként, tiszteltes asszony, hogyan készültek erre a mai alkalomra, mi lesz itt a templomban, hogyan néz ki úgymond a program, ha fogalmazhatunk így?
Ha lenne rólunk egy drónnal készített felvétel, akkor azt mondanám, hogy szerintem úgy néztünk ki, mint egy nyüskő hangyaboly. Mindenki szaladt és tette a dolgát, és próbálta megtalálni a neki való feladatot. Takarítottunk, udvart rendeztünk, épületet próbáltunk tisztává tenni, gyülekezeti házat, parókiát, és hát persze megújult templomot szerettük volna olyan fogadóképessé tenni, hogy az méltó lehessen erre a mai alkalomra. Tehát nagy izgalommal készültünk. Talán a 70-es években volt utoljára ilyen nagy ünnepe ennek a gyülekezetnek. Azt gondolom, hogy sokan még a mostani generációk közül nem is éltek meg itt helyőbábán hasonlót, úgyhogy azt hiszem, hogy mindenki nagyon nagy szeretettel és izgalommal készült.
És a mai alkalom az hogyan néz ki, hogyan lett felépítve? Kicsit avassuk be a hallgatókat, hogy mi is fog itt ma történni.
Boldogan várjuk püspök úrnak a szolgálatát. Nem tudom, hogy miről fog prédikálni, de a tapasztalat vagy a gyakorlat talán azt mutatja, hogy szereti azokat az igéket a szívünkre helyezni, amik a meghívókon szerepelnek. A mi meghívónkon a 90. Zsoltárból szerepel egy igevers: Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Azért választottuk ezt az igeverset, mert az a lelkipásztor, akiről egy emléktábla avatásával is megemlékezünk, Török István, ezt az igét tartotta az ő élete igéjének. Egy kicsit e köré fonódik ma minden. Isten megtartott ezt a gyülekezetet, megtartott minket, és megtart, hiszem, nemzedékről nemzedékre ezután is, akkor is, hogyha nem feltétlenül ebbe az irány mutatnak ma a jelek. Püspök úr szolgálata után Esperes úr majd egyház községi közgyűlést nyit meg és vezet le, és ebben a részben történik az emléktábla a felavatása, és meghívtuk, én úgy gondolom, a legilletékesebbet, Barnóczky Anitát, a Sárospataki Hittudományi Egyetemről, hogy emlékezzen meg közöttünk Török István életéről, személyiségéről, szolgálatáról.
És egy kicsit a templomról még kérdezném, tiszteletes asszonyt, mit tudhatunk amúgy a templomról, mi is a története?
A gyülekezet története jobban visszatekint a múltba, mint magának a templomnak a története. A feljegyzések szerint a 16. század végén itt már volt református gyülekezet, és nyilván használták a katolikus felekezetnek a hajlékát, és csak 1800-ban épült templom. De az 1800-as templom 1852-ben le is égett, És aztán én magam is csodálkodom, hogy az a templom, amit ma használunk, 1911-re nyert el a végső formáját, tehát hosszú időnek tartom, de lett templom, és azt követően épült hozzá persze harang, torony, de kisebb felújításokon ment át maga az épület. A legutolsó az 1970-es években történt, amikor is az akkori szép hagymás kupolás torony süveget kicserélték, nyilvánvalóan az akkori állapota miatt, nem kételkedem, azt visszasírja a gyülekezet itt is, és szerintem minden más helyen is, ahol ez a csere megtörtént azokban az években. Külső felújítás, tetőfelújítás 1970 óta nem igazán volt, úgyhogy nagyon megérett a helyzet arra, hogy ehhez a templomhoz minden eszközünkkel hozzáfogjunk. A minden eszközben benne volt leginkább a szeretetünk, az imádságunk, a reménységünk és nagyon-nagyon kevés pénzünk. De a gyülekezet folyamatosan adakozott erre az ügyre, és nem csak a reformátusok itt Helyőbábán, hanem a katolikusok is. És ami szerintem nagyon kedves dolog, hogy az itteni polgármesterek, sajnos az előző polgármester elhunyt, de az ő utódja is hithű és nagyon komoly katolikus emberek, de a szívükön hordozzák a református templom ügyét és a református gyülekezet ügyét. Itt lehetett együtt dolgozni, semmiféle széthúzásról nem is tudnék, nem is akarnék beszámolni, inkább összefogásról meg örömről.
Tiszteltes asszony, illetve gyülekezet, hogyan élte meg ezt a felújítást, mármint a mostani a friss megújulást mi is újult meg, illetve hogyan élték meg itt a gyülekezetben, hogy ez megtörtént?
Visszagondolva azért nem húzom ki magam nagyon büszkén, mert szerintem kicsit nyűgösen, elégedetlenkedve, miért nem történik már, mi húzódik el ilyen sokáig, mi miért nem nyerünk pályázatot. Ebben a cipőben sok gyülekezet jár, és sok lelkipásztor és presbitérium. Aztán 2022-ben nyertünk el egy pályázatot, aminek a kapcsán meg tudott újulni a tető. És az még nem volt nagyon látványos. De hát mindig biztattam az embereket, hogy legyen tető a fejünk felett. Nem, ez az első, legyen tető a fejünk felett, ne ázom be a templom. És azt követően egy mostani forrásból, ami az egyházkerület kapcsán érkezett meg hozzánk, megújulhatott a külső homlokzat is. Még mindig kimaradt a felújításban a torony sisak, de az nem mutat olyan állapotot, ami olyan nagyon igényelni a beavatkozást, jelenleg, majd később bizonyára, azonban a külső homlokzat gyönyörűen megújult, illetve a tetőszerkezet is, és a fedése is annak.
A gyülekezet hogyan fogadta, amikor elkészült, hiszen csodálatos, hasonló egyszínekben van akár a torony, akár a templomhajó, a hajórész, hogyan fogadták ezt a megújulást, hogy elkészült, vagy akár ön tiszteltes asszony, mit szól hozzá, mennyire tetszik az új felújított templom?
Köszönöm az elismerő szavakat, nekünk is tetszik. Nekem nagyon nagy boldogság. 30 éve lesz, hogy a szomszédos településen szolgálok, Nemesbikken, és ehhez kapcsolódott 9 évvel ezelőtt Helyőbába, és mindig azt éreztem, hogy ez az a pont, ahol elvérzünk egy kicsit. Ez a templom annyira nehéz, rossz sorra van, rossz állapotban van, és ez most megtörtént. Szerintem most kezdünk ébredezni. Ez az ünnepség segít minket ahhoz, hogy most kezdjük felfogni, hogy ez a csoda velünk megtörtént. Bízom abban, hogy a gyülekezetnek sokat fog jelenteni, a közénk érkezőknek is. Már a készülődésben is ez az összefogás, ez az együtt akarás is annyit segített abban, hogy érezzük a közösségnek az erejét. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy gyülekezet közösségnek érezze magát.
Dr. Barnóczky Anitával, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyetemi docensével folytatom az összeállítást. Hogyan készült a mai alkalomra, milyen lelkiségben, miként készült erre a mostani Hálaadó Isten tiszteletre itt Helyőbában?
Mikor nagy tiszteletű asszony megszólított ezzel a kérdéssel, akkor egyrészt kétségbe estem, hogy mit fog mondani, hiszen nekem kellett temetnem Török Istvánt, és én arra úgy készültem, hogy megírtam azt, amit én tudtam, elkészültem, és én nem tudok attól többet mondani, vagy mást, mit fogok én itt csinálni. Ugyanakkor nagyon megtisztelő volt a felkérése, és nagyon igyekeztem, mert Török Pista bácsi tanítom volt, lelkipásztorom volt, és hát végül barátom is volt, akinek a palástjában ma megjelenhettem. Tehát amennyire megtisztelő volt a felkérés, annyira nagy volt a súlya is. És aztán eszembe jutott, hogy leghitelesebben úgy tudom felidézni az alakját, hogyha előveszem az ő írásait, az ő gondolatait. Tehát nem róla beszélek, hanem arról, amit ő tanított. És mivel nálam vannak kezem ügyébe, vannak a prédikációi, így elég sok időt töltöttem azzal, hogy olvasgattam a papírjait, a kézzel írt gondolatait, a kis gépelt cetliket, amiket ő a Bibliájában a szószékre vitt. És így nagyon könnyű dolgom volt, mert ugyanazt a Krisztust hirdette, ugyanazt a keresztény életet hirdette, ugyanazt az értéket hirdette, amit nekünk is tanított, tehát könnyű volt összeállítani főbb gondolatokat, illetve hangsúlyos volt számára a nemzeti hovatartozása, a magyarság sorsának ügye, úgyhogy így nem volt nehéz dolgom. Volt olyan, amit ki kellett hagynom, mert rengeteg anyag áll rendelkezésre, például kezembe került 1994-ből egy olyan anyag, amikor elmondja a politikusoknak, hogy hogy kell kampányolni, és elmondja az ige hallgatóknak, hogy mit keressenek, mire figyeljenek, milyen értéket nézzenek azok életében, akik őket meg akarják nyerni, vagy akik a támogatásukra számítanak. Szóval voltak ilyen kimaradt történetek is. Érdekes volt még a készülésben, mert sok volt az anyag, ezért hosszú lett az első verzióm, és hát nagyon hálás vagyok kedves kollégámnak és barátomnak, akit megkértem arra, hogy olvassa el, és csak annyit tudott visszajelezni, hogy hát ez nagyon szép, de nagyon hosszú, és én nem bírom követni. Úgyhogy még ez átment fogdosásokon és szerkesztéseken, hogy tényleg rövid legyen, de talán sikerült.
Itt az alkalom során azt hogyan élte meg, ugye itt egy táblát is felavattak Török István emlékezetére.
Ha a gyülekezet emlékszik és emlékezni akar a múltjára, és meg akarja őrizni az értékeit, az egy nagyon nagy dolog. Ez engem önmagában meghat. Az, hogy itt van gyülekezet, az egy kicsi falu, egy kicsi település, egy kicsi közösség, és mégis tud helyőbába is a világ közepe lenni, és mégis tud olyan értékeket felmutatni, amit érdemes becsülni és őrizni. És nem csak a Pista bácsi emlékezete ez, hanem az, ahogyan ők léteznek, ahogyan egymásra figyelnek. Most mielőtt bejöttünk, hallottam, hogy az emberek megszólítják egymást, hogy elvigyelek autóval a szeretett vendégség helyszínére. Az a természetes figyelem, gondoskodás, ez az igazi őszinte gyülekezeti lét. Én úgy gondolom, hogy nem csak a tábla példa, hanem amíg a gyülekezet tagjai így figyelnek egymásra, addig ez önmagában jel marad. Ami lehet, hogy majd egyszer elhalványul, ami Pista bácsit illeti, hiszen az emberek emlékezete nem tart örökké, de annak a Krisztusnak az emlékezete, akiről Török István is bizonyságot tett, ha a gyülekezet erre figyel, akkor meg fog maradni örök időkig.
És hát említette, hogy nagyon sok anyag áll kezeügyében otthon, és hát tanítója is volt önnek Török István. Itt a helyőbábai gyülekezetben Török Istvánnak milyen szerepe volt, ide milyen értékeket hozott, itt mit képviselt az itteni gyülekezetben?
Ezt a kérdést nem biztos, hogy nekem kellene feltennem, hanem a helyőbábai gyülekezeti tagoknak, hiszen mi mindig csak történeteket hallottunk Pista bácsitól, hogy helyőbábai lelkész koromban így volt, vagy úgy volt. De ezekből a történetekből kiderült az, hogy ő nem szószékről mennydörgő, vagy erkölcscsősz prédikátor akart lenni, hanem egyszerűen csak jele a Krisztus megváltói munkájának. És ahogyan beszélt a gyülekezeti alkalmakról, a testvéri közösségekről, akár a lelkipásztorokkal együtt töltött időről, ahogy azt Mátyás Sándor fölidézte, azokban nagyon sokat lehetett tanulni arról, hogy hogyan kell egy gyülekezetben jelen lenni. És a vasárnapi ige hirdetés épp oly fontos volt számára, mint hogy kimennek ide a tóhoz, és úszni tanulnak a fiatalokkal. Minden, ami közösen töltött idő, az lehet olyan minőség, hogy a megváltóra mutasson, kimondva vagy kimondatlanul.
Önnek említett, hogy tanítója volt. Mint tanítója, milyen értékrendeket adott át, vagy mit kapott tőle, mi az, amit úgymond tovább tudott vinni az életben, akár docensként, akár lelkipásztorként, bármilyen formában?
Gyanítom, hogy nem fogom tudni ezt mind kifejteni. Amiben össze tudnám foglalni, az egy szimbólum. Aki ismerte Pista bácsit, az tudja, hogy mit jelentett számára, hogy ő református és lelkipásztor. Ennél magasabb rangot, megtiszteltetést nem ismert, és nem is ismert el. És számomra a szimbólum annak, amit kaptam, az az ő palástja, és az az áldás, amivel ezt a palástot remtette. Nincs ettől följebb, ezt tanultam tőle, ez egy nagy méltóság.
Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!